Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar államiság 1000 éves történelmét végigkíséri a szentföldi keresztényeket és a keresztény helyszíneket támogató nemzeti küldetés, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 állami televízióban. Azbel tisztán azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány támogatásával a Hungary House programban a Jordán folyó partján, jordániai oldalon Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínén épült fel az első római katolikus templom és kegyhely, valamint átadták a jeruzsálemi óvárosban épült kolostor közösségi termét. Elmondta azt is, a múlt héten kétoldalú tárgyalásokat folytatott a közel-keleti helyzetről Pietro Parolin bíborossal, szentszéki államtitkárral és Pier Battista Pizzaballa bíborossal, jeruzsálemi latin pátriárkával. Szó volt arról, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt a szentföldi keresztények az egyedüli bevételi forrásukat, a zarándok turizmust veszítik el, emiatt tovább tart az elvándorlás. A tárgyalásokon továbbá szót ejtettek a szíriai változásokról és a hatásukról az ottani keresztényekre. Egyelőre nem érkezett javaslat Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatától egy Vladimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozóra, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Sergej Lavrov közölte, Oroszország a beiktatását követően fogja tanulmányozni Trump Ukrajnára vonatkozó végleges álláspontját. Megjegyezte, hogy a kaliforniai tűzvész több mint 150 milliárd dolláros kárt okozott, ami több mint amennyit az USA Ukrajnába pumpált. Nagyszabású üzemzavart jelentettek az orosz távközlési vállalatok internetszolgáltatásainak működésében délután az orosz hírügynökségek. A probléma okait vizsgálják. Elfogadta a Hamász azt a három lépcsős tűzszüneti javaslatot, amely első körben lehetővé tenné 33 a gázai övezetben fogva tartott túsz fokozatos szabadonbocsátását, számolt be az AP hírügynökség. A javaslat hosszú távon biztosítaná azt a 3-5 éves újjáépítési tervet, amelyet nemzetközi felügyelet mellett hajtanának végre a gázai övezetben a 15 hónapja tartó izraeli hadjárat okozta rombolás helyreállítása érdekében. A szerb köztársasági elnök arra szólította fel a szerbiai ellenzéket, hogy kezdeményezzen ellene nem kötelező erejű bizalmi népszavazást. Alekszandar Vučić bejelentette, ha azon elbukik, akkor lemond tisztségéről. Felmérések szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormány ellenes tüntetéseket, amelyeket az ellenzék azt követően kezdett szervezni, hogy leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Itthon 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány teljesítette vállalását, 2023-ban letörte, 2024-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a termelés, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. Az idei évben több mint 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetnek meg a felsőoktatásban, mondta el a szakállamtitkár a Dunaújvárosi Egyetem megújult főépületének átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika arról beszélt, egy 328 ezres közösséghez csatlakozik az, aki február 15-ig beadja a felvételi jelentkezését és bekerül valamelyik egyetemre. Hankó Balázs miniszter előzőleg arra hívta fel a figyelmet, hogy hozzáférési fordulat történt a magyar felsőoktatásban. Megújul az ingatlan nyilvántartás, hívja fel a figyelmet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően január 15-én újabb fejezetéhez érkezett az ingatlan nyilvántartás megújítása, írták. Az e-ing projekt keretében elkészült új informatikai rendszer bekapcsolása ütemezetten történik, így az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállás is ennek megfelelően több lépcsőben valósul meg, tudatták az MT-vel. Tavaly közel 585 milliárd forint forráshoz jutottak a gazdálkodók, a vidéki vállalkozások és az önkormányzatok, amely összeget Európai Uniós támogatások és az ezekhez kapcsolódó kiemelkedően magas 80%-os hazai társfinanszírozás biztosított, tájékoztatott a mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkár. Ezen támogatások az agrárium versenyképességének növelését, a fenntartható gazdálkodás elősegítését és a vidék fejlesztését szolgálják, írta Feldman Zsolt az MT-nek. Végül az időjárásról: beborul az ég, hószálingózásra és többnyire gyenge havazásra készülhetünk, a szél is gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben pedig majd 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben, minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános a keresztény család lelkiségéről beszél.
A keresztény család lelkisége, ez az előadásomnak a címe. Ferenc pápa az Amoris Laetitia, a családban megint szerethető kezdetű apostoli buzdításának 9. fejezetében ír a házastárs és a családi lelkiség jellemzőiről. Ezt a Szent Atya természet fölötti közösség lelkiségének nevezi. Teológia alapvetésként leírja, hogy a kegyelem állapotában lévő ember szívében ott lakik az Isten. A Szent Háromság jelen van a házassági közösség templomában. Bensőségesen ott él a házastársi szeretetben, amely megdicsőíti őt. A házassági lelkiség végső soron a kötelék lelkisége, amelyben az isteni szeretet lakozik. Egy jól megélt családi közösség a megszentelődés és a misztikus növekedés igazi útja a mindennapi életben. Az Istennel való bensőséges egyesülés egyik eszköze. Nagyon mély mondatok ezek, amit ki szeretnék emelni ebből a mondatból, egy szó, ez a pedig a misztika. Számunkra eléggé furcsának hangzik, mert vannak a szentek, a nagy misztikusok, ami Avilei Nagyszentterész Szent Ignác, aki ki tudja, mit tapasztalta meg az Istenből, mi meg egyszerű keresztények vagyunk, mi még papok is. És olyan, mintha a misztikához nekünk semmi közünk nem lenne. Azonban a misztika az nem más, mint az Istennel való egyesülésnek az útja, a vele való mély bensőséges szeretet kapcsolat. A János Evangélium 15. fejezetében egy képet hoz a szőlőtől és a szőlővesszőről. Erről a nagyon mély egységről, amire minden ember meg van hívva. Nem csak néhány kiválasztott, hanem minden ember. Amikor erről beszélek, talán úgy tűnik is, mert nagyon sok gyakorlati előadás elhangzott, hogy ez ilyen kicsit nagyon távol van a valóságtól, mintha elhagytuk volna a Földet, és volna a fellegek között járnánk az ideák világában. Azonban Jézus azt mondja Péter apostolnak, Lukács evangéliumának 5. fejezetében, hogy dukin altum, evezz a mélyre. És amikor meg akarjuk érteni a családnak az igazi lelkiségét, akkor nem csak a felszínen szeretném úgy foltozgatni, hogy kicsit többet imádkozni, kicsit jobb lenni, kicsit jobban szeretni, hanem vissza a gyökerekhez, ez a radikalizmus, vissza, aminek Jézus teremtette az embert, a családot, a férfit és a nőt, vissza a forráshoz, hiszen ő ad minden forrás számunkra, a szeretetet, minden erőt, aminek a közösségnek a megéléséhez szükséges. És ez nem valami óriási erőfeszítést jelent, ez nem a fundamentalizmus, hanem radikalizmus. Vissza a gyökérhez, a mélyre evezni, azért, hogy egyrészt megéljük, akár egyes emberként is, a misztikát, az Istenben való mély szeretet kapcsolatot, és ebből fakad majd minden kapcsolatunk, most különösen a házasság szentségének a megélése is. Ferenc pápa azt is leírja, hogy a misztika nem egy elvont ideális világot jelent. Az Úr a valóságos és konkrét családban lakik, annak minden szenvedésével, küzdelmével, örömével és a mindennapos gondjával együtt. Tehát nem egy ideális misztikáról van szó, hanem Jézus ott van minden emberi nyomorúságban, szenvedésben, örömökben, küzdelmekben, a bűnökből is hívja az embert, hogy hagyja ott, lépjen ki, tehát az Isten minden élethelyzetben ott van közöttünk. Amikor a család lelkiségéről beszélünk, és még ez a bevezető rész, azt is fontos tisztáznunk, és már több kontextusban elhangzott ez, hogy mi a családnak a legfőbb identitása. Azért is, mert az identitás, vagyis hogy kik vagyunk mi, mint közösség, mint család. Hogy mi a mi identitásunk, mi a mi lényegünk, mit tesz azzá, amik vagyunk, ez meghatározza azt is, hogy milyen lelkiséget élek, vagy merre kell haladnom, vagy merre kell vigyáznom. Második János pápa írja, mivel Isten terve szerint a család, az élet és a szeretet bensőséges közössége, ezért feladata, hogy egyre inkább azzá váljon, ami tudnélik az élet és a szeretet közösségévé. Most szeretném kicsit gyakorlati módon is megfogalmazni a házasság szentségének a lényegét, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, vagy mi az az irány, amerre haladnunk kell, vagy a házasoknak haladniuk kell. Az alapvetés, a teológiai alapvetés, hogy Isten maga a szeretet. Mindannyian erre várunk, minden ember hívő, nem hívő, kivétel nélkül, hogy szeretve legyek. Mi tudjuk, hogy minden szeretetnek a forrása egy személy, maga az élő Isten. Vagyis amikor én a szeretetből akarok magamnak, vagy el akarok telni a szeretettel, akkor a legfőbb forrás az Isten. Ezért, amikor a házasság szentségében két ember azt ígéri meg, hogy egymást szeretni fogják, és az is benne van, hogy nem csak egyszerűen úgy szeretik valahogy, hanem a szeretet művészetét gyakorolják, akkor azt is elhatározzák, vagyis az lenne az Isten terve szerint az elhatározás, hogy én az Istenemmel mély kapcsolatba kerülök. Például, hogyan hangzik ez, talán túl ideálisnak, de én el tudom képzelni, amikor a férj például eleve ebben az Istenben él, törekszik az életszentségre, és azt mondja a feleségének, hogy most én elmegyek egy fél órára, elmegyek imádkozni, fáradt vagyok, feszült vagyok, csak veszekedés lenne, ha most elkezdenénk itt valamiről tárgyalni, ezért elmegyek imádkozni, és szeretnék az Istennel együtt lenni, benne megtalálni a békét és az örömet, és mindezt azért teszem, hogy téged az Isten erejével sokkal jobban tudjalak szeretni. A feleség elengedni kell a férjét például rendszeresen, lehet, hogy először nem hinnék el, hogy oda megy, de később elfogadnák azt, hogy valóban a férjem azért imádkozik, meg látszik is a gyümölcsökön, az, hogy jobban szeressen. Persze a feleség ugyanígy. Vagyis, hogy oda megyek a forráshoz, tehát nem csak kötelességet jelent maga a házasság szentsége, hanem a forrásból meríteni, és amikor a szentségről beszélünk, ez nem csak egy ilyen elvont minőségjelző, akár az Istenről beszélünk, akár az emberről, hanem a szentség azt jelenti, hogy az Istennek az életét befogadom, az Isten élete bennem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aki itt van is, mindenki szent, akkor nem azt jelenti, hogy mennyire jók vagyunk, persze mindenki jó ember, hanem hogy az Istennek az élete bennünk él. Itt a szentségek által maga eleve a keresztség, bérmálás, aki volt szentmisén, a szentáldozás, a szentgyónás, tehát a szentségekben élünk, imádkozunk, az Isten élete bennünk. És amikor megéljük a szentséget, nem csak a magam erejéből akarok szeretni, ott van az is, mint alap, hanem a szentségből is, vagyis az Isten, a bennem lévő Istennek az erejéből, szeretetéből, bölcsességéből, ez egy nagyon összetett valóság, amit be akarok fogadni, és a szentségnek a lényege, hogy rajtam keresztül megérkezik a feleségemhez, a feleségen keresztül megérkezik a férjéhez, vagyis ez, amikor kiszolgáltatjuk egymást annak a szentséget, az egyetlen szentség, ahol a felek egymásnak szolgáltatják ki, vagyis nem a pap, de ez egy életen keresztül történik. Amikor ezt nem teszik meg, valaki akár önzővé válik, akkor ez a kegyelem megtörik, ezt nevezzük szentségtörésnek. És ez nem csak úgymond a félrelépést jelenti, hogy a súlyosabb bűnöket, persze itt is vannak fokozatok, hanem amikor valaki akár a gyöngétségben, a meghallgatásban, de a hétköznapi dolgokban is elhanyagolja a házastársát. És például sok válás vagy bűn ebből is fakad, hogy valaki akár évtizedekig éli ezt a házasságtörést, nem látványosan, de ezt a gyöngétséget, szeretetet nem fejezi ki, a másik pedig ott szenved a hiánytól, és utána félrelép, persze akkor sincs joga, de az egyik szentségtörés követi a másik szentségnek a törése. És megint az alap, amire mind a kettőnek szüksége van, és ezt meg is kapnák, egyrészt az Istentől bejövő szeretet. Tehát ez a misztikának a lényege, meg ez a szentségnek is az alapja, a forrása. Ha a szentségről beszélünk, akkor a forráshoz járulunk. Míg a misztika szónál egy kicsit elidőzött, hogy amikor a misztikáról beszélünk, talán tőlük egy távolnak tűnik. Én gyakorlati ember vagyok, persze imádkozom, járok templomba, de hogy a misztika az tőlem távol van. Az második János pápa írja az okkultizmussal kapcsolatban, hogy az okkultizmus is, meg ezek a ilyen álmisztikák, ilyen pseudomisztikák, tulajdonképpen az embernek a legmélyebb vágyából fakad, csak rossz helyen keresik. Vagyis egyre többen keresik ezt a misztikus életet, csak rossz helyen, meg sokszor ilyen elnéző, ilyen olcsó, ilyen Isten nélküli álmisztika, ahol egyfajta nyugalmat találnak, de a lényegét nem tapasztalják meg, mert a misztika két személy között lévő nagyon mély szeretet, egységi szeretet kapcsolat, mint a szőlőtő szőlőveszőben kifejezett képben ott van. Tehát ez a házasságnak a szentsége. Fontos azt is megemlíteni, hogy amikor éljük a szentséget, akkor az egyik legnagyobb akadály lehet ez a szenvedésnek a misztériuma. Amikor úgy érzem, hogy másik nem úgy szeret, jönnek problémák, betegségek, meg hát tudjuk, hogy mennyiféle baj van a világban, és akkor egyfajta csalódás is ott lehet a másikban, és megint Ferenc pápa kihangsúlyozza, hogy ilyenkor túlzott elvárásaink vannak a másikkal kapcsolatban. Vagyis amikor valaki mély szeretet kapcsolatban él, nagyon fontos a lelki, a belső szabadság. És ennek megint ugyanaz a képlet, amiről már beszéltem, hogy persze szükség van az emberi szeretetre, de a hangsúly az Istennek a szeretetén van, és ez adja meg azt a szabadságot, hogy a másiktól nem függök. Most már egyre többet beszélnek a társfüggőségről, ami olyan, mint a kettes létre, hogyha egyik bukik, a másik is rá, csak sokszor az a kérdés, hogy kiesik először, de egymástól függnek. És az Istennel való ez a szeretet kapcsolat pedig megőriz a szabadságomban, hogy a másikkal bármi történik, Én ott vagyok mellette, és mindenképpen tudom őt emelni, vagyis hogy tudom őt a szeretetre elvezetni. És amikor valaki ilyen hősies módon szeret, az a házastársnak egyfajta Isten tapasztalatot is jelent, vagyis hogy ha férjem így szeret, vagy a feleségem ennyire szeret, akkor milyen jó lehet az Isten. Amikor ezen a szinten mozgunk, ez már nem emberi szint, hiszen az emberségben egy idő után eljött az a pont, hogy ez már nem éri meg. Ennyit azért már nem. Én élni akarok, boldog akarok lenni, meg a másik sem ér annyit. Fel tudom hozni a gyengeségeit, vagy sok minden rosszat, amit tett, és itt jön már a Szentségnek az értéke, hogy Jézus Krisztus szeretetében, aki életét adta értünk, nincs az a kategória, hogy megérte-e. Ha rákérdezünk a saját megváltásunkra, és megkérdezzük Jézust, hogy megérte-e, nála ez a fogalom nem létezik. Hanem a szeretet az önmagát adja. És ezt már csak Krisztusban tudjuk megérteni, az emberi logika szerint ez már nem nagyon, ez már túlhalad azon. Ezt csak Jézus Krisztus szeretetét szemlélve tudjuk megélni. Amikor a szenvedésről van szó, és látok családokat, most is a bácsi meg is halt, hogy milyen régóta felesége ápolja, ott van mellette, és hősies fokon, és rengeteg szenvedéssel jár. Vagy most megint temettem valakit, aki kihangsúlyozták, hogy a felesége teljesen le volt bírnóban a férfi, 10 éven keresztül hősiesen ápolta. Vannak közöttünk ilyen szentek, akiről senki sem tud, csak ilyenkor derül ki, hogy emberek mennyi mindent tettek, és megint a szentségnek az ereje. És ezek rendszeresen jártak szentmisére, szentáldozáshoz, tehát élték a szentséget, és így tudták szeretni egymást. Ezt is II. János Pál pápa írja, hogy amikor a szenvedésről beszél, hogy Jézus Krisztus nem csak az embert váltotta meg, hanem az emberi szenvedést is. Ezért minden felajánlott emberi szenvedés az imádsággá válik, vagyis szeretetté. Tehát szenvedek, de imádsággá válik Krisztusban, szeretetté válik, és megint az a szintre jövünk, ami már a szentségnek az ereje, amit a Szentírás agapénak nevez, amikor valaki így szereti a másikat. Most meg lehet kérdezni azt, hogy hányan érik ugyanezt, amit érőn beszélek. Azonban alapvetés számomra, hogy egyrészt van az empirikus valóság, látunk tendenciákat. Házasságban, családban, ami itt Európában egyre negatívabb. A másik pedig, amikor az Isten világát nézzük, a teremtés rendjében az Isten férfinak és nőnek teremtette. Ő akarta a házasságot, ő akarja a házasság szentségét, és ha csak 2 házaspár is van, ez az Istennek az akarata, és ő nem adja fel a tervét. Hanem nekünk kell a megtérés útjára lépni, és az Isten felé haladni, és élni ezt a szeretetet. Amikor arról beszélünk, hogy imádkozunk a családban, ezt is II. János Pál pápa írja a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében, és ez kategorikusan leírja a Szent Atya, az együtt imádkozó család együtt marad. Pont. Ezt a pápaságának 25. évfordulójára adta ki ezt az írást, tehát hogy mint pap is, püspök is, mint pápa is, nagyon mély tapasztalatokkal, meg nagyon mély átimádkozott élettel mögötte, ilyen kategórikusan leírja. És utána Szent Atya magyarázza is, hogy ez hogyan lehetséges, és azt írja, hogy amikor esetleg emberek ki is utálják egymást a házaspárok, akár egymás szemébe nem tudnak nézni, akkor rózsafűzért imádkozzák, ami alapvetően Krisztus ima. Tehát Máriás jellegű, de Krisztus ima, nevezi a nyugati Jézus imának is, hogy amikor a párok elkezdik Jézus szemlélni, akkor, amikor őt szemlélik, egy idő után azt veszik észre, hogy egymás szemébe tudnak nézni, és a kapcsolat megváltozik. És most voltam 2 hete egy zarándoklaton, és ott egy pár tanulságot, azért jöttek el a zarándoklatra, hogy a házasság nagyon mély krízisben van, és utána pedig elkezdték így imádkozni, hogy mind a ketten egy szobába, nem is egymás örömére, de egy szobába elkezdték imádkozni a rózsafűzért. És gyakorlatilag érezték azt, hogy valami megváltozik. Itt nem volt semmiféle pszichológiai beavatkozás, vagy valami terápia, persze azokra is szükségük van időnként, meg a család segítőre, hanem maga az imádság átalakította, Krisztus nézték, és ez megváltoztatta a látásmódokat. Itt írja Szent, hogy a külön megjegyzi, hogy itt szó volt itt a médiáról is, hogy amikor az emberek sokat nézik a tévét, meg a különböző ilyen felületeket, hogy akkor az hat rájuk, amikor valaki mondja a rózsafőzért, pedig Jézus arcát szemléli, és ez az arc, ami valós arc, megváltoztatja az emberek életét. És az együtt imádkozó család az együtt marad. És ezt szeretném kapcsolni még utolsó pontként, ami már ilyen nehezebb téma, hogy a családot érik kísértések is. Itt már szó volt, meg valószínű szó is lesz arról, hogy szociológiai szinten, pszichológiai szinten, társadalmi szinten milyen tendenciák vannak, milyen veszélyek érik a családot. Azonban én más szinten szeretném ezt kiemelni, itt már szó volt a genderről, az LMBTQ pluszról is, ami vannak támadások, hogy amikor imádkozzuk a rózsafőzét, akkor mindenképpen számolni kell azzal, amit Pió atya mond, hogy ha gonosz tönkre akar tenni egy világot, három pontot céloz meg, a fiatalság, a család és a papság. És ez, amikor a gonosz valamit eltervez, ő évszázadokba gondolkodik, nem csak úgy rövid távon ijeszget bennünket, és ami már megindult az 1800-as évek közepén, ott a Helena Blavatsky, itt az okkultizmussal, az LMBTQ és ezek az ideológiák, ez kifejezett okkultista nézőpontok, teljesen levezethető abból, ez úgynevezett az a New Age, ami most hat ránk, és ez már a szellemi természetű támadás. Van emberi oldal is, egy szellemi természetű, és amikor valaki, ahogy a házaspár imádkozza a rózsafűzért, akkor tulajdonképpen egy lelki harcot is folytat. Tehát ezt is látnunk kell, hogy imádkozni nem csak egy jámborság, hogy milyen szép dolog, hogy együtt mondják a rózsafűzért a házaspárra, hanem egyfajta lelki harc is ott van. És hogy én is már más közegben megtapasztaltam, amikor veszekedés van, össze lehet veszni, lehet ragolni, meg egymást, apját, anyját szidni, meg mindenfélét egymásra mondani, vagy azt mondani, hogy álljunk meg, üljünk le imádkozni, mondjuk el egy rózsafőzért, vendégünk jött, akit nem hívtunk. A gonosz lélek betette a pofáját, kezdjünk el imádkozni egymásért, szemléljük Jézus, és kérjük a szűzanyag közbenjárását. És utána egy fél óra múlva még van problémánk, akkor azt meg beszéljük meg nyugodtan. És ez a lelki harc, ez a lelki dimenzió is hozzátartozik különösen a mai világban, és mi ki szeretném emelni azt, hogy amikor szólt az individualizmusról, az elszigeteltségről, hogy a második vatikáni zsinat egyik nagy gyümölcse, vagy Benedek pápa mondta, hogy a szentlélek legszebb gyümölcse az úgynevezett lelkiségi mozgalmak, ami közül vannak családközösségek is. És hogy itt a családok ugyanazzal az értékrenddel, ugyanazokkal a nehézségekkel, bajokkal, minden tapasztalata együtt vannak, együtt imádkoznak, megbeszélik, segítik egymást, hogy ne maradjon senki se elszigetelten, mert az elszigetelt ember az támadható. Ezért összefoglalva, az Isten, aki akarta a házasságot, meg akarja menteni, és azt akarja, hogy ebben kiteljesedjünk, az emberek ebben kiteljesedjenek, és az Isten terve szerint menjen minden, másik oldalról is vadásznak ránk, ezt az ima erejével tudjuk majd úgymond visszaverni, de amit második János pápa mond, és ezzel szeretném befejezni, az együtt imádkozó család együtt marad.
Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Medvék eredete című mesét, melyet Babócsai Réka olvas fel.
A medvék eredete. Votyák népmese. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Gyerekük nem született, csak egy sovány birkájuk akadt. Nagy nyomorban éltek, a kályhát sem tudták begyújtani. Az öreg asszony így szólt. Nincs mivel begyújtani a kályhába, eredj el az erdőbe gyújtósért. Ha kidöntesz egy nyírfát, egész évre lesz elég. Az öreg ember fogta a baltát és elment az erdőbe. Nem kellett soká keresgélnie, amint az erdőbe ért, megpillantott egy szép nyírfát. No, öreg, derék tűzifának valóra akadtál, gondolta magában. Közelebb ment, körülnézett, suhintott egyet a baltával. Éppen le akart csapni, Amikor a falevelek megszízzentek, a nyírfa meghajolt, és emberi hangon szólt. Szállj meg engem, öreg, ne vágj ki! Amire szükséged van, mindened meg lesz. Megijedt az öreg ember, még a baltát is kiejtette a kezéből. Lassan már 60 éve élek, de ilyen csodát még nem láttam, gondolta. De a nyírfát nem bántotta. Hazatért, és azt mondta az öreg asszonynak. Hoztam volna neked apró fát, de a nyírfa igen kérlelt. Ne bánts engem, öreg, amire szükséged van, mindened meg lesz. Nos, én szót fogadtam. Így szólt az öreg asszony. Ha már az apró fát sajnálta tőlünk, eredj, törd le az ágait, legalább a birkának legyen eledele. És újból elküldte az öreg embert az erdőbe. Nyírfa, adj gyújtósnak valót. A feleségem megparancsolta, hogyha nem adsz, törjem le az ágaidat, és a leveleiddel letessük meg a bárányt. Ne sokat töpreng, öreg. Menj haza, amit kérsz, meg lesz, mondta a nyírfa. Mit volt mit tennie szegény öregnek, minthogy hazafelé vegye az útját. Hazaért, és nagyon elcsodálkozott, milyen sok gyújtóst vágott az öreg asszony. Az asszony viszont, amint meglátta, rátámadt. Miért csak gyújtóst kértél? Hiszen be kell gyújtani a kályhába, tűzifánk pedig nincs. Indulj, kérj tűzifát is, kiabálta az asszony, és elűzte az öreget a házból. Az öreg ember fogta a baltát, és ismét nekivágott az erdőnek. Elérkezett a nyírfáig, meghajolt, és elmondta kérését. Menj haza, öreg, amit kérsz, megkapod, szólt a nyírfa. Az öreg ember hazament. Oda ment a házához, és elámult. Az udvar tele volt fölfűrészelt fával. Az öreg asszony újból elégedetlenkedett. Miért csak tűzifát kértél? Hiszen lisztünk sincs, hogy kenyeret süssünk. Eredj, kérj lisztet! Megragadta az öreg asszony az edénytartórudat, és kikergette a szerencsétlen embert. Az öreg ember fogta a baltát, és ismét elment az erdőbe. Elért a nyírfáig, meghajolt a fa előtt, és így könyörgött. Szépséges nyírfám, a feleségem újra elküldött hozzád lisztért. Ha tudsz, segíts! Menj haza, öreg, meg lesz, amit kérsz, felelte gyengéden a nyírfa. Az öreg ember megörült, és elindult hazafelé. Otthon bement a magtárba, de nem hitte, hogy liszt lesz benne. Közelebb lépett a rekeszhez, hát mindegyik tele volt liszttel. Az öreg ember felvidult és fürgén lépdelt, minden korábbi bánatát elfelejtette. Amikor az öreg asszony meglátta az öreg embert, kifutott a házból és szidalmazni kezdte. Vén, fafejű ördög, miért csak lisztet kértél? Eredj, kérj egy láda aranyat! És addig ütötte a vízhordó rúddal, amíg az öreg ki nem futott a házból. A szegény ember fejét lehorgasztva újra az erdőbe indult. Amikor a nyírfához ért, meghajolt előtte és úgy kérlelte. Szépséges nyírfa, a feleségem megint hozzád küldött, két láda aranyat kér. Eredj, öreg, amit kérsz, meg lesz, mondta újra a nyírfa. Az öreg ember hazatért. Benézett az ablakon, és láttám, a felesége aranyérmékkel játszik. Bement a házba a két láda arannyal. El kell rejteni az aranyat, mondták mind a ketten. Megvitatták a dolgot, és a pincébe rejtették a kincset. Elégedetten éldegelt az öreg ember az öreg asszonnyal, hiszen sok pénzük volt. De az arany nem hagyott nekik nyugtot se éjjel, se nappal. Féltek, hogy valaki elviszi a kincset. Az öreg asszony így szólt. Eredj, öreg, a nyírfához, kérj tőle valami félelmeteset, hogyha azt meglátják az emberek, féljenek. Ismét az erdőbe kellett mennie az öregnek. Odaért a csodálatos nyírfához, meghajolt előtte, úgy kérlelte. Küldj nekünk valami félelmeteset, hogy minden ember féljen tőlünk, és ne bántsák az aranyunkat. Eredj haza, öreg, amit kérsz, meg lesz. Nem csak az emberek, hanem a fenevadak is félnek majd tőletek, mondta a nyírfa. Hazatért az öreg ember, kinyitotta az ajtót, és ott várt rá a baj. Az öreg asszony neki támadt. Mindketten elestek, felüvöltöttek, és medvékké változtak. Belőlük származnak a medvék.
Ma este a Medvék eredete című mesét hallottátok, melyet Babócsai Réka olvasott fel. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Macika a konyhába, kibotorkál reggel, teszed oszán téblábolgat, mert még nem ébred fel. Teljes kávét kortyolgat, összehúzott szemmel, aztán lassú táncba kezd majd a tavaszi fényjel. Maci, Maci, itt a tavasz,
itt a tavasz.
Maci, az összes alagút, és nekünk spriccel a szökőkút. Maci, itt a tavasz, gyere ki a szabadba, itt minden szabad. Macika a konyhába, kibotorkál reggel, teszed összen téblábulgat, mert még nem ébredt fel. Teljes kávét kortyolgat, összehúzott szemmel, aztán lassú táncba kezd majd a tavaszi fénnyel. Maci, itt a tavasz, Maci, itt a tavasz.
Az mondják, itt a tavasz, az ingyen minden szabad, de ameddig hűvösek a reggelek, addig mind idegenbe ébredek. Reggeli aztán vissza, a kávét már az ágyba vissza. Akinek én nem jött el az ideje, akinek én nincsen elég melege.
Szabad a hinta, a csúszda, a mászóka, gurul a roller, a bringa, a kislabda, még a homokozóban az összes alagút, és nekünk spriccel a szökőkút. Maci, itt a tavasz, gyere ki a szabadba, itt minden szabad.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a házasság szentségéről. A mostani alkalommal a katekizmus útmutatása szerint a házasság egysége és fölbonthatatlansága, majd pedig a házastársi szeretet hűsége a gondolatunk. Az 1644-es pontja a katekizmusnak azt mondja, A házastársak szeretete természeténél fogva megköveteli egész életüket átfogó személyes közösségük egységét és fölbonthatatlanságát. Idézi a katekizmus Szent Máté evangéliumának 19. fejezetének 6. versét, már többé nem két test, hanem egy. Természetesen, mint a biblikus elemzésből ez kiderült, Jézusnak ez a mondása a Teremtés könyvének 2. fejezete 24. versére utal, ahol a teremtő szándéka már kimondta ezt az egységet. A továbbiakban pedig ezt írja a katekizmus, arra hivatottak, hogy állandóan növekedjenek közösségükben a házassági ígéret iránti mindennapos hűség, valamint a teljes és kölcsönös önátadás által. Ezt Szent II. János Pál pápa írta a Familiaris Consortio, a házasságról szóló apostoli buzdításában. Lefordítva ez magyar nyelvre, a házasság szentségének megkötése nem célba érkezés, hanem egy egész életre szóló feladat. Állandóan növekedni kell a közösségben, az ígéretek megtartásában, a hűségben és az önátadásban. A szeretet mindenféleképpen növekedni akar a házastársak között. Így folytatja a katekizmus, ez az emberi közösség megerősödik, megtisztul, és tökéletessé lesz Jézus Krisztussal való közösségben, amit a házasság szentsége ajándékoz. Vagyis megint csak újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a házastársak Isten erősítő kegyelmét, ajándékát kapják a házasság szentségében. Ha Jézussal közösségben maradnak, a házasság szentségének a kegyelmi ajándéka egyre teljesebbé válik a házastársak között. Nagyon fontos a következő mondat a katekizmusban, a közös hitélet és az eukarisztia közös vétele által ez a közösség elmélyül. Vagyis a keresztény házastársak, a katolikus házastársak fontos, hogy szentségi életet éljenek, napi kapcsolatban legyenek Krisztussal, és rendszeresen találkozzanak az eukarisztiában vele. A következő pontban erről ír a katekizmus. Mind a férfi, mind a nő kölcsönös és teljes szeretetben elismerendő, egyenlő személyi méltósága is nyilvánvalóvá teszi a házasságnak az Úrtól megerősített egységét. Ezt a katekizmus a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióból idézi. Mit is mond ki ez a mondat? Azt mondja ki, hogy a férfinak és nőnek egyenlő személyi méltósága van, és ez a méltóság, ez a személyi méltóság nyilvánul meg az Úrban való egység révén a házasságban. A poligámia, folytatja a katekizmus, ellentétes ezzel az egyenlő méltósággal és a házastársi szeretettel, mely egyetlen és kizárólagos. Poligámia, idegen fogalom, de talán minden rádió hallgató előtt ismert, a több nejűség, vagy esetleg másutt a több férjűség. Vagyis a szeretetnek az egysége az egyetlen és kizárólagos, nem vonatkozhat a házasságban több személyre. A házastársi szeretet hűsége a következő pontja a katekizmusnak. Így ír erről, a házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, amelyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem lehet egy új döntésig tartó. Fontos itt megjegyezni, hogy tényleg nagyon sok fiatal úgy gondolja, hogy amíg bírjuk egymást, amíg van szerelem közöttünk, addig együtt maradunk. A szeretet az végleges akar lenni. Nem váltogatni akar, nem elmúlni akar. Talán itt is érdemes fölidézni Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetét, amikor a szeretetről ír, és azt mondja, a szeretet soha el nem múlik. Erre a szeretetre irányul a házasság szentsége is. Ez a bensőséges egység, írja továbbá a katekizmus a Gaudium et Spes alapján, mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermek java, megkívánja a házastársak teljes hűségét és sürgeti fölbonthatatlan egységüket. Vagyis azt írja a zsinat, azt hangsúlyozza is ezáltal a katekizmus is, hogy két szempont is megköveteli a hűséget, egyrészt a két személy kölcsönös önátadása, önajándékozása, másrészt pedig a családban a gyermeknek a java. Sajnos nagyon sok megtört házasságból való gyermek szenvedi meg, hogy szülei nem tartanak ki az egymás iránti hűségben, és szeretetben sérülten nevelődik föl. Így folytatja a katekizmus. E hűség legmélyebb alapja Istennek a szövetséghez és Krisztusnak az ő egyházához való hűségében rejlik. A házasság szentsége által válnak a házastársak képesek arra, hogy a hűséget megjelenítsék és bizonyítsák. A szentség által a házasság fölbonthatatlansága új és mélyebb értelmet nyer. Szent Pál apostol a leveleiben gyakran hivatkozik, hogy a házasság egységét ő Krisztus és az egyház egységére vonatkoztatja. Nagy titok ez, mondja az apostol, vagyis Krisztushoz hasonlít és az egyházhoz az a házaspár, aki egy életen keresztül való hűségben kitart egymás mellett. A következő pont pedig erről szól, nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik egész életen át egy emberi személyhez kötődni. Ugyanakkor nagyon fontos hirdetni az örömhírt, Isten végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, és a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez a szeretet hordozza és támogatja őket, és lehetővé teszi, hogy hűségükkel Isten hűséges szeretetének tanúi legyenek. A házastársak, akik Isten kegyelmével teszik ezt, a tanúságot, gyakran igen nehéz körülmények között, ezért megérdemlik az egyházi közösség hálás elismerését és támogatását. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket, megjegyezve és külön hangsúlyozva az utolsó mondatot, hogy az egyházi közösségnek hálásnak kell lenniük a házastársak hűségéért, szeretetéért, és sokat kell imádkozniuk az egyházközségben, az egyházban élő házastársak szeretetéért, hűségéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.